Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek az Inforádium arénájának vendége. Azt mondta, hogy ez az év a városmisszió éve is volt. Hogyan lehet mérni egy városmisszió sikerét?
A missziónak a célja a lelkek üdvössége. Ezt tehát külső mértékegységekben nem lehet kifejezni. Mi az, amit lehet mégis mérni? Az egyik, hogy milyen érdeklődés, milyen visszhang kísérte ezeket a rendezvényeket. Egyáltalán hány rendezvényre került sor, milyen típusú megjelenésekre volt lehetőség. Ha azt mondom, hogy 3-4 előkészületi év után 100 tagú delegációt küldve a nyugati testvérvárosaink helyi missziójára, tapasztalatokkal gazdagodva tértek haza a papjaink és a világi munkatársaink, hogy ennek fényében külföldiek segítségét is bevonva készítettük elő az itthoni programokat, akkor látszik az, hogy már a tanulási folyamat is egy érték volt. Na most ehhez járult aztán maga a missziós hét, ahol mintegy 1500 programot több mint 120 helyen sikerült megrendezni. Voltak ezek között nagyon népes rendezvények, voltak kevésbé feltűnőek, mindegyiknek megvolt a maga szépsége, ha egy plébánián sajátos imaórát tartottak, vagy egy szentségimádást különleges énekekkel és zenével. A résztvevőknek az is nagy élmény lehetett. De voltak egészen látványos dolgok is, tehát pantomim játékok köztereken, vagy megjelent az evangélium napilap formátumban, és azt osztogattuk, sőt utána kellett nyomni, mert több lett az igény, mint amennyire számítottunk. Azután a Western Centernek a tetején koncertek voltak minden este, a záró koncerten 8000 ember vett részt. Nagyon örültem annak, hogy a sok külföldi zenekar jött el, akik felek, és valóban nagyon jó hangulat volt. Tehát igenis, ilyen zenében a kommunikációnak ezen nyelvén is meg tudunk jelenni, és azt hiszem, hogy aki ott volt, azt tanúsítja, hogy egyszerre jól érezte magát, és valamiféle felemelő érzésben is volt része. Aztán nagyon szép volt például a keresztészetek hete. Tehát egy csomó közgyűjtemény, 14 állami múzeum és más múzeumok is részt vettek ebben. Itt Budapest egyszerre mutattak be különböző szakrális művészeti tárgyakat, nagyon finom és nagyon hozzáért elvezésben. Tehát rengeteg kincsünk van, rengeteg olyan kulturális értékünk, amit ilyenkor összesűrítve mutathatunk be. Vagy, amit majd meg is kell ismételni, mert siker volt, a templomok hosszú éjszakája. Bécsben ez hosszú évek óta működik, az idén elkezdtük Budapesten is. Egyébként a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva. És nagy siker volt, sokan jöttek be, sok szép templomunk van, nem csak a saját értékünkhez, hanem értéke az egész társadalomnak. Tehát valóban nemzeti kulturális örökségnek a része, és hát hadd lássa mindenki, hadd értékeljék, hadd értsék meg azokat a barokk képeket, hadd ismerjék meg, hogy hogyan használták, miféle meggyőződés hozta létre ezeket a műemlékeket. Aztán koncerteket is tartottunk bennük, különböző lelki és kulturális rendezvényeket, tehát azt hiszem, hogy kezdetnek nagyon biztató. Biztató az is, hogy sok plébániai program volt, ezek között voltak karitatív programok is, tehát betegek, öregek látogatása, élelmiszeradománygyűjtés, vagy olyan is, hogy egy írkocsmában éjszaka, másfél órás szentségimádás volt, utána pedig egy záróima, majd visszaadták az eredeti rendeltetésének a kocsmát, és jöttek a szokásos vendégek. Tehát nagyon eleven kép volt ez, és azt hiszem, hogy sok eleme van, amit érdemes megismételni. Na most a visszhang. Úgy vettük észre, hogy a civil társadalom pozitívan reagált. Néhányan mondták ugyan, hogy ezen vagy azon a rendezvényen kevesebben vannak, vagy valahol több idős embert láttak, mint fiatalt. Összességében azonban kedvező volt a fogadtatás. Tehát miért is ne lett volna az, annyi ilyen nyilvános rendezvény van egy világvárosban, ezen a héten mi tartottunk ilyen rendezvényeket. Egy másik fontos dolog azonban, és számunkra ez nagyon tanulságos, hogy akik most a mi plébániáink hívei közül vették a bátorságot, hogy kilépjenek egy kicsit a nyilvánosság elé, vagy meglátogassanak valakit, vagy megszólítsanak valakit, azok erre később is készek lesznek. Tehát mikor azt kérdezték, hogy hányan tértek meg a missziós héten, nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy nagyon sokan voltak olyanok, akik most először életükben odafordultak a távolabb állókhoz, odafordultak a nem hívőkhöz is, és mertek nekik egy jó szót szólni. Tehát ez önmagában nagy eredmény. Azt hiszem, hogy a plébániáink megnyílása egy kicsit az őket körülvevő világ felé, ott a helyszínen, ahol élnek. És ez nagyon szép volt. Gyönyörű volt például a cigány kultúra napja. Nagyon sok olyan rendezvény volt, nem is győzi az ember felsorolni, aminek maradt nagyon pozitív emléke, és kapom a leveleket azóta is külföldről is, hogy meg kellene ismételni. Aztán a külföldi vendégek, hát 1200 külföldi delegátus vett részt ezen a rendezvényen. Sokan az Esztergom naptól hatódtak meg a legjobban, ahol a magyar egyház szenvedéseinek a történetéből adtunk kizelítőt, de nem csak filmekkel, meg elbeszélésekkel, hanem személyes tanúságtételekkel, Olaszon Placid atya például, vagy Kerényi Lajos és magyartek. És megrendülten hallom vissza két hónappal később Portugáliában valakitől, hogy micsoda nagy élmény volt neki ez. Először találkozott ezzel. És sokan azt mondták, franciák, belgák, hogy jé, hát ilyen Magyarország, ilyen Budapest. Hát ez egy nyugati város. Vagy mi azt hittük, hogy Magyarországon nem volt semmi vallásosság, csak most 18 éve kezdődhetett újra. És most azt látjuk, hogy dehogy nem, hát élt folyamatosan, csak másképp, mint nálunk.
Föl tudja venni a papság ezt a saját maga diktátoritmust? Ők is szerették csinálni? Szerettek, nyitottak lenni? Szerintem. Új emberekkel, akár nem katolikusokkal beszélgetni, megmutatni, hogy mi itt az érték? Ez ebben a szempontból is folytatás?
Tehát én úgy látom, hogy a papság nagy része rendkívül pozitívan reagált erre. Külön volt például egy közös találkozónk a Szapiencia főiskolán, ahol az öt bíboros is jelen volt, ott sok pap részt vett, ezen kérdéseket tettek föl. A saját plébániájukon a szervezésből az látszik, hogy nagyon is beleélték magukat, és észrevették, hogy a saját egyházközségük szempontjából milyen hasznos ez. Tehát mennyire erősíti a közösség érzését a hívek között.
És abban a hitában, hogy az egyház megújul, vagy nem újul meg, ezek az új formák a lényeget gondolom nem érintik. Kinek van igaza? Kinek az érvét erősíti? Újul vagy nem újul az egyház?
Az egyház mindig újul, természetesen nem élhetne 2000 év óta, ha nem újulna meg állandóan. Újul a generációk egymásra következése miatt is, mert más az antropológiai nyersanyag. Más milyenek vagyunk, mint az 50 évvel ezelőtti emberek, és a mai papnövendékek másmilyen emberek, mint amilyenek mi voltunk. Nem rosszabbak, másmilyenek. Szóval ilyen értelemben a társadalomban benne élünk, nem elszigetelt valóság vagyunk, mindenki ugyanott vásárolja az élelmiszert, ugyanazzal a villamossal utazik, és ugyanolyan iskolába jár gyerekkorában. Szóval azt hiszem, hogy van egy ilyen spontán megújulás, aztán van tervszerű megújulás, és természetesen ebben nekünk az utóbbi évtizedekben a II. Vatikáni zsinat a legfőbb útmutatónk, és ehhez járul mindig a Szentszéknek a tanítása, a pápai útmutatásoknak a sora, amely új és új helyzetekben mutat rá arra, hogy hogyan kell ezt továbbvinni és tovább gondolni. Ebből a szempontból is jó, hogy világegyház vagyunk, mert a nagy nemzetközi rendezvényeken, kongresszusokon való részvétel az egyben a külföldi tapasztalatokat behozza a mi egyházi életünkbe is.
Hasonló bajaik vannak,
és hasonló megoldásokat találnak, esetleg hamarabb, mint ahogy nálunk a dolog jelentkezik. Úgyhogy sokat tudunk tanulni tőlük. Például Párizsban a kultúra, a művészet világával való kapcsolat terén rengeteget tanultunk az ottani város missziók során. Vagy akár a tömegtájékoztatással való kapcsolat terén. Vagy akár az önkormányzatokkal való kapcsolatépítés terén. Ugye Párizs mégiscsak egy nagyon szekularizált város, ugye, ahol a világi gondolkodás és a vallásélet hát elég el van választva egymástól. Ennek ellenére Lüsztizsé bíboros annak idején az önkormányzattól engedélyt kapott rá, hogy a párizsi Notre Dame előtt fölállítson egy 21 méter magas esztet. Igaz, szép ötvös munkával is volt díszítve, de a kereszt ma is ott áll közterületen.
Tehát tömegtájékoztatás. Nem érzi úgy, hogy még mindig egy kicsit, mintha bátortalanul bánnának a sajtóval?
Hát ne annyira mi bánunk a sajtóval, inkább a sajtó bánik velünk. Szóval nem az erőpozíciójából és nem a biztos hátterű megrendelő pozíciójából tudunk mi a tömegtájékoztatáshoz viszonyulni.
De hát senki sem tud így viszonyulni.
Hát azért akinek tulajdonában vannak jelentős tömegtájékoztatási eszközök, több tévécsatorna, stb. Nyilván másképpen közelíti a problémát, mint aki erre még gondolni se tud. De hát ettől függetlenül nyilván a szakmai megközelítés módját illetően sok tanulnivalónk van, sok embert küldtünk ki külföldre is tanulni, működnek tömegtájékoztatási szakok, egyház felsőoktatási intézményekben, vannak saját médiáink, igaz, szerény körülmények között Magyarországon katolikus rádióra, vagy az EGRI katolikus rádióra gondolok, amelyek azért eléggé szervesen kapcsolódnak az egyház küldetéséhez, hiszen azokat valóban mi magunk támogatjuk.
Hírek követően innen folytatjuk.